Az Úr Jézus szeretetével köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőtti Isten tiszteletünkön, és egy olyan témát szeretnék veletek megosztani, aminek meggyőződésem szerint óriási jelentősége van a keresztény életünkben, és az Isten művében való hasznosságunkban is, de abban is, hogy a hétköznapi életünket hogyan éljük, hogyan tapasztaljuk. Sokszor az ember olyan helyzetbe belekerül, amit nem ért, nem tudja, hogy miért úgy történnek a dolgok, és az ember hajlamos arra, hogy zúgolódjon. De hogyha olvassuk az Ószövetséget, és látjuk azt, hogy amikor az Isten kihívta az ő népét Egyiptomból, akkor 40 éven keresztül állandóan csak zúgolódtak. Ez nem volt jó, az nem volt jó, ez miért így van, az miért úgy van. Nincs ennivaló, nincs innivaló. Most a kígyók jönnek, most óriásokkal kell szembeszállni. Így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó. És az ember, a keresztény ember is kerül nehéz helyzetekbe, olyan helyzetekbe, ahol nem tudja, hogy miért történnek a dolgok, és hajlamos az ember arra, hogy zúgolódjon, és hogy megkérdőjelezze az Istennek a szeretetét is. Egy olyan témáról szeretnék most beszélni, ami számomra nagyon sokat jelentett, hogy megértsem, hogy mi ezeknek a jelentősége, és hogy hogyan munkálja az Isten az embernek a szívét, hogyan munkálja meg az Isten az ember szívét. És a mai címemnek a címe a megtört edény. Nem saját magamtól vettem ezt a címet. El is mondom nektek, és szívesen ajánlom is nektek ezt a könyvet, amit én is olvastam, és nagyon mély benyomást tett rám. Egy kínai prédikátor írta, Watchman Nee-nek hívják, talán ismeritek a nevét, vagy hallottátok már. Írta ezt a könyvet, és nagyon sok értékes meglátás van benne. És még tavasszal olvastam ezt a könyvet, és akkor nagyon mély benyomást tett rám, és nagyon komoly önvizsgálatra indított. És a változások indultak el az életemben ennek nyomán. És azóta is meghatározó volt az életemben az, amit megértettem ennek nyomán. De nem a könyvet szeretném most nektek elmondani, hanem az igét, hogy az igében, az igéből mit értettem meg, és szeretném ezt a szívetekre helyezni. Olvassuk el Márk evangélium a 14. fejezetéből az alapigénket. Márk evangélium a 14. fejezetéből 3-tól 9. versig olvasom. Tehát Márk 9, 3-tól 9. versig olvasom. 14, elnézés, Márk 14, igen. És Márk 14, 3-tól 9-ig. Mikor pedig Betániában, a poklos Simon házánál volt Jézus, amint asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal. És eltörve az alabástrom edényt, kitöltötte azt az ő fejére. Némelyek pedig háborogtak maguk között, és mondták, mire való volt az olajnak ez a tékozlása? Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét neki, miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. De én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tette. Előre megkente az én testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, valahol csak prédikálják ezt az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony cselekedett, azt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Tudom, nagyon sokféle megközelítésből hozzá lehetne fogni az igéhez, de nagyon érdekes, amit Jézus itt a végén mond. Azt mondja, hogy ahol hirdetni fogják az evangéliumot, ott ennek az asszonynak a cselekedetét is megemlítik. Van az evangélium szempontjából, az Isten az emberben végzett munkája szempontjából valami ebben a történetben, ami fontos minden ember számára. Minden ember számára, aki Istennel kapcsolatba kerül, aki az evangéliumot befogadja. És sok minden van ebben a történetben, ami tanulságos, de most egy konkrét dologra szeretném a figyelmet irányítani, és ez a megtört edény. Ez a megtört alabástrom edény. Azt mondja a harmadik versben, még egyszer felolvasom, mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt, valódi és igen drága nárdus olajjal, és eltörve az alabástrom edényt, kitöltötte azt az ő fejére. Nagyon fontos mozzanatok vannak ebben a történetben. Egy másik evangéliumból szeretném még ezt a mozzanatot felolvasni. János evangélium a 12. fejezetében ugyanez a történet le van írva, és a harmadik verset olvasnám fel, ami még egy gondolattal kiegészíti ezt. Tehát János 12. harmadik vers. Mária azért elővéve egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Haladjunk sorba. Tehát látunk itt dolgokat, látjuk ezt az alabástrom edényt, ahogy megtörik, kijön belőle ez a drága kenet, megkeni vele Jézus lábát, és a ház betelik ennek az illatával. De haladjunk sorba. Mi ez az alabástrom edény? Egy definíciót szeretnék nektek felolvasni, vagy legalábbis, hogy értsük, hogy mi ez az alabástrom, hogy el tudjuk ezt képzelni. Ez az alabástrom, ez egy kemény, fehér, a márványhoz hasonló értékes kőzet, többek között a salamoni templom építésekor is használták ezt, ez egy értékes kőzet. Régen keneteket, olajokat, parfümöket tároltak alabástromból készült edényekben, és ezeket gyakran viaszpecséttel légmentesen lezárták, hogy megőrizzék az edény tartalmának tiszta és romlatlan állapotát. Az alabástrom elég erős anyag volt ahhoz, hogy az edényben tárolt olajat vagy parfümöt a külvilágtól teljesen elzárva tartsa felhasználásáig. Szóval úgy első ránézésre ez egy nagyon hatékony eszköz volt, amivel tartósítani lehetett illékony vagy romlandó anyagokat. És jól el lehetett benne tárolni anyagokat. Kettő Timóteus 2-ben Pál ír egy érdekes dolgot az edénnyel kapcsolatban. Ezt szeretném felolvasni nektek 2 Timóteus 2-ből, 20.-21. verset. És ahogy olvasom ezeket az igéket, egy kép rajzolódik ki előttünk a mi életünkre nézve. 2 Timóteus 2-ben, 20.-21. versben ezt mondja Pál. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fából és cseréből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Na most idáig olvasva, hát ez egy hétköznapi kép. Itt is, ebben a házban is vannak edények, vannak tisztességre való edények, meg vannak gyalázatra való edények. Vannak olyan edények, amit a konyhában használsz, meg vannak olyan edények, amit a garázsban használsz, mondjuk. Na de itt erről beszél, Pál? Itt most az edényekről van szó? Vagy valami másról? Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz. Megszentelt és hasznos a gazdájának. Minden jó cselekedetre alkalmas. Hát akkor mit jelképez az edény? Minket, az embert. Különböző edények különböző embereket jelképeznek. Vannak tisztességre való edények, amelyek kedvesek Istennek. És vannak gyalázatra való edények, amik nem kedvesek Istennek, vagy nem hasznosak Isten számára. És máshol beszél Pál apostol arról, hogy a mi kincsünk cserép edényekben van, vagy földből készült edényekben van. És ugye a föld, az ember földből vétetett, ugye a cserép edény is földből készült, az edény az ember jelképe. Minek a jelképe a kenet? A kenet. Ugye ez a nárdus kenet. A lélek jelképe, így van, erről beszél János első levelében, a második fejezetben. Ezt is olvassuk fel. János első levelében a második fejezet 20-27. Verse ezt mondja. 1 János 2:20-27. És nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Nyilván itt nem valamilyen fizikai olajról, vagy valamilyen dörzsiről van szó, amivel szépen az ember úgy megkenje a szívetáját, hanem az, ami megtanít bennünket az igazságra, az az igazságnak lelke, amiről Jézus beszélt János 14-ben, hogy a ma vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket. Erről a kenetről beszél az ige. Ez az a kenet, ami bennünk van. Ugye már kezd rajzolódni a kép. Van az edény, ez az alabástrom edény, és benne van a kenet. A Szent Lélek benne van ebben az alabástrom edényben, benne van a mi életünkben. Azt mondja, hogy ez a kenet, ez bennetek van. És az Isten ezt belénk helyezte, amikor megtértünk, amikor vettük tőle a lelket, akkor megkaptuk ezt a kenetet, megkaptuk az Istennek a lelkét. De ez még kevés. Tovább is mondja a történet, van még egy kitöltés, egy illatozás. Mit jelent ez? Olvassuk el János evangélium a 7. fejezetéből, 38.-39. verset. Többször is beszéltünk már ezekről, de most ebben a vonatkozásban szeretném, hogy újra elolvassuk János 7. fejezetéből, 38.-39. vers. És lássuk meg, hogy ugyanarról beszél itt Jézus, mint amit ebben a képben látunk. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondta a lélekről, amelyet vendők varának az ő benne hívők. Mert még nem volt szent lélek, mivel hogy Jézus még nem dicsőítetett meg. Tehát mit mond Jézus erről a lélekről, hogy ez mit csinál? Ez csak úgy bennünk van? Ömlik kifelé, árad, mint egy folyóvíz. Egy folyóvíz az nem nagyon szokott megállni, az mindig árad, mindig jön kifelé. Aztán nem csak a vízről mondja ezt, beszél az illatról is az ige, 2 Korintus 2-ben. Nézzük csak meg, hogy mit mond erről az illatról. 2 Korintus 2-ben, 14.-16. vers. Korintus 2, 14-16-ban ezt mondja. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent ez, hogy megjelenteni egy illatot? Talán ez régi fordítás. Át tudná nekem ezt valaki fogalmazni mai magyar nyelvre? Érezhetővé tenni, ugye, amikor sprével befújsz, és akkor mindenki megérzi, hogy na most itt valami illat van. Amikor kiszabadul egy illat, és azt az emberek megérzik. Ezt jelenti megjelenteni egy illatot. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos. Tehát azt mondja, hogy van itt egy illatozás. Honnan ered ez az illat? Igen, végeredményben, de mit mond? Azt mondja, hogy kicsoda az a jó illat, vagy kicsoda Krisztus jó illatja. Olvassátok az igéből. 15. versben azt mondja, hogy Krisztus jó illatja vagyunk. Tehát ez a jó illat, ez tőlünk kell, hogy eredjen. Tőlünk kell, hogy kiszabaduljon ez a jó illat. Nyilván ez Krisztus jó illata. Tehát nem a mi illatunk, mert a mi illatunk az egy másfajta illat. Az egy büdösség, inkább azt mondanám. De a Krisztus illata az egy jó illat. Az életnek illata, amely életre vezet másokat. Életnek illata életre. Tehát ez Krisztus lelkének a megnyilvánulása, az ő lelkének áradása rajtunk keresztül. Erről beszélnek ezek az igék. És ez a jó illat, ez Jézus Krisztusnak a szeretetteljes élete, ami vonzó mások számára, amit belénk helyezett az a Szent Lélek. Tehát ugyanúgy, ahogy egy illat láthatatlan, de mégis érezhető, nagyon is valóságos az emberek számára, amikor valakivel kapcsolatban vagy, akkor lélek-lélekkel érintkezik, akkor is, hogyha nem csinálsz semmit. Érzed a másik emberen azt, hogyha nyugtalan mondjuk, vagy hogyha öröme van. Érzed a másik ember lelkének a rezdüléseit, egy illatot, egy befolyást áraz az a másik ember. Kérdés, hogy milyen befolyást árasztasz? Kicsoda alkalmatos erre, hogy élet illata legyen életre? Hát van itt egy fontos pont. Van egy fontos mozzanat ebben a történetben, amiről nem beszéltünk eddig. Mi ez a fontos pont? Hogyan szabadult ki ebből az edényből ez a nárdus kenetés, az a jó illat? Meg lett törve az edény. Ez volt a titk, hogy meg lett törve az edény. Ahhoz, hogy ez a nárdus kenet, ez ki tudjon áradni, ki tudjon ömleni, és hogy ez a jó illat fel tudjon szabadulni, és be tudja tölteni az egész házat, az ezt az edény meg kellett törni. Ez nem mindenkinek tetszett. Ezen sokan felháborodtak. Ez a természetes szív számára, ez egy olyan dolog, ami visszataszító, ami megbotránkoztatja a természetes szívet. Ez egy szükséges dolog. Ha te azt akarod, hogy az Isten lelke meg tudjon nyilvánulni belőled, hogy az Isten élete áradni tudjon belőled, hogy az emberek Krisztus jó illatát érezzék belőled, és nem a te önző lényednek a büdösségét, akkor ez meg kell töretni. Mi ez a megtöretés? Pál apostol beszél erről 2 Korintus 4-ben, 10.-11. versben, és a 16-ban is még. Tehát 2 Korintus 4.10.-11-et olvasom. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Tehát látjuk itt, megint arról van szó, hogy hogyan lesz a Jézus élete láthatóvá, nyilvánvalóvá, érezhetővé bennünk mások számára. Tehát hogyan tud Jézus megnyilvánulni belőlünk? Hogyan? Mit mond itt Pál? Mi ennek az útja? Azt mondja, hogy mindenkor halálra adatok. Mindenkor meghalok Jézussal. Testemben hordozom az Úr Jézus halálát. Míg a 16. verset is felolvasom. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső mindazáltal napról napra újul. Itt nem a fizikai halálról van szó. Mert azt mondja, hogy ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk napról napra megújul. Hát, hogyha fizikailag meghalunk, a belső emberünk nem újul meg már napról napra, az alszik. Itt a beszél egy külső emberről. Mi ez a külső ember? Ez a külső ember nem csak az önző ember. Hadd mondjam el nektek, hogy ez a külső ember, ez mindaz, ami te vagy. Ez mindaz, ami a te életed. Emlékezzetek arra, hogy Jézus mit mondott. Ha van, aki meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, fiútestvérét, nőtestvérét és a maga életét, nem lehet az én tanítványom. Hát van valami rosszabban, hogy van apánk, vagy anyánk, vagy gyerekünk, vagy feleségünk, és hogy szeretjük őket? Vagy hogy ragaszkodunk hozzájuk, ez rossz dolog? De akkor miért mondja ezeket Jézus? Ezek a dolgok, ezek alkotják az életünket. A család, a munkahely, a lakás, ezek a dolgok teszik ki a mi életünket, ahol mozgunk, akikkel kapcsolatban vagyunk, akik felé megnyilvánulunk, mindazok azt mondja, hogy még a maga életét is, ebben benne van mindaz, ami a lényünk részét képezi, a gondolkodásunk, az érzelmeink, a viszonyulásaink, az attitűdjeink, ahogyan felfogjuk az életet, ahogyan reagálunk a problémákra. Ez önmagában még nem rossz dolog, mert ez benne foglalja a természetes képességeinket is. Mert az Isten adott nekünk képességet arra, hogy szeressünk, az Isten adott nekünk képességet arra, hogy sírjunk, hogy örüljünk, hogy egyáltalán hogy érzéseink legyenek, az Isten adott képességet arra, hogy gondolkodjunk, hogy tervezzünk, hogy alkossunk. Ezek Istentől való képességek. Ez az alabástrom edény, amiben benne van a mi testünkben, ami testi képességeinkben, ez a külső ember, amivel az emberek kapcsolatban vannak. Amikor én találkozom veled, Laci, akkor látom a te külső alakodat, látom a te szemed színét, a te mozgásodat. Talán még azt is meg tudom mondani a te beszédedből, hogy te egy csendes, egy nyugodt ember vagy. És bizonyos dolgokat látok rólad. Látom a te külső megnyilvánulásaidat. De nem látom a te lelkedet. Nem látom, hogy a te szíved mélyén igazán ott belül mi van. És lehet, hogy egy olyan helyzetbe belekerülsz, ahol inkább magamról beszélek. Lehet, hogy belekerülök egy olyan helyzetbe, ahol egy olyan megnyilvánulás jön ki belőlem, ami negatív. Hirtelen egy olyan helyzet áll elő, hogy ideges leszek tőle, és felemelem a hangomat. De ez van az én szívemben. Ez van igazán az én szívemben. Ez az én lelkemnek a vágya. Ez az én külső emberemnek a megnyilvánulása. Ennek a külső embernek ennek össze kell törni. És nem csak az önző természetnek, mert az önző természet is a külső emberen keresztül nyilvánul meg. Ebben benne vannak a szokásaim is. Azok a berögzült idegpályák, amik az egész életemben jellemezték, a gondolkodásmódom, ahogy mindig így reagáltam abban a bizonyos helyzetben arra a bizonyos impulzusra. Azok mind benne vannak ebben a külső emberben, ennek meg kell törnie. Nem elég pusztán az, hogy az Isten belénk helyezi az ő lelkét, ez még kevés. Annak a külső embernek annak meg kell törnie, annak le kell omlani annak a falnak, hogy ki tudjon bújni, ki tudjon áradni a Krisztus élete. Mert sokszor az igazság, hogy csak zsigerből élünk. Élünk úgy, ahogy eddig éltünk, elfogadtuk, hogy Isten szeret bennünket, hogy megajándékozott bennünket az ő lelkével, de hogy sokszor ugyanúgy élünk, mint ahogy eddig éltünk, ugyanazokat a dolgokat tesszük, ugyanúgy gondolkodunk, és amikor jön egy helyzet, akkor ugyanúgy reagálunk, mint ahogy eddig reagáltunk. És ez azért van, mert nem romlott meg, nem tört össze még a mi külső emberünk. Nem tört össze még az alabásra medény. Bennünk van a lélek, és érezzük a lelkünkben a késztetéseket sokszor, de nem az jön ki. Sokszor az énünk büdössége árad, és nem pedig az Istennek a jó illata. És sokszor még, nem tudom, ti hogy tapasztaltátok, de sokszor én azt tapasztaltam, hogy még úgy az is előfordult, hogy egy jó ügyért, vagy jó szándékkal volt az ember, vagy egy jó ügyért küzdött, és mégse az jött ki az emberből, mégse az jött ki belőle, amit szerettem volna. Mégse úgy szóltam, vagy mégse úgy az lett a következmény, mint amit elgondoltam a magam eszével, hogy majd ez így jó lesz. Mert nem az volt a Krisztusnak a jó illata. Az még az én saját elgondolásom volt. És volt olyan, hogy hiába fáradoztam, hiába a legjobb erőfeszítéseimet tettem a legjobb ügyért, és mégis többet ártottam vele, mint használtam. És ahogy itt most összegyűltünk, és beszélgetünk majd arról, hogy hogyan tudnánk az Úr munkáját végezni, nagyon fontos, hogy ez szemünk előtt legyen. Még a legjobb szándékkal is. Ha nem vagyunk megtörve, akkor csak ártani fogunk. Vagy legalábbis nem tud minket az Úr úgy felhasználni, hogy szeretne. Lehet, hogy úgy elszülettünk. Az Isten lelke bennünk van. Üdvösségünk van, ez nem kérdés. Nem erről van szó, hanem arra, hogy tud-e bennünket az Isten használni. Meg tud-e belülünk úgy nyilvánulni, hogy az bizonyság legyen mások számára, hogy ne velünk találkozzanak, hanem Krisztussal találkozzanak az emberek. Hogyan lehetséges ez a megtöretés? Erről szeretnék még pár igét felolvasni. Máté evangélium a 26. fejezetéből, egy gyakorlati példát szeretnék felolvasni, Péternek a példáját, hogy az ő életében hogyan ment végbe ez a megtöretés. Biztosan emlékeztek arra, hogy nem sokkal Jézus keresztre feszítése előtt miket mondott Péter. Hogy ott voltak a felházban, és Jézus beszélt arra, hogy őt meg fogják ölni. És a tanítványok mind megtagadják őt, és elhagyják. És emlékeztek rá, Péter mit mondott erre? Azt mondta, hogy én soha el nem hagylak téged. Ha mindnyájan elhagynak is, én soha el nem hagylak téged. És akkor mondta neki Jézus, hogy bizony még háromszor is megtagadsz engem. És ezen a bizonyos estén, amikor Péter háromszor megtagadta őt, és ott volt azon az udvaron, Jézus pedig bent volt a vallatáson, a főtanács előtt. Amikor kijött Jézus, ezt olvassuk, hogy ez történt. Máté 26-ban. Még egy mozzanatot szeretnék megemlíteni. Máté 26-ban azt mondja, ötödik versben, ugye ezt olvastuk, hogy ha veled kell is meghalnom, meg nem tagadlak téged. És utána azt látjuk, hogy Péter Jakabbal meg Jánossal együtt, Jézus magához vette Pétert a másik két tanítvánnyal együtt, és elment, hogy imádkozzon a Getsemáné kertben. És akkor kérte őket, hogy imádkozzanak vele, és elaludtak. 41. versben azt olvassuk, hogy Jézus mondja nekik, hogy még, és nézzétek meg, hogy kinek mondja. Akkor ment a tanítványokhoz, és alva talált őket, és mondta Péternek. Így sem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Péternek mondta. Itt figyelmeztette Jézus Pétert, hogy Péter, vigyázz, mert az, amit te mondasz, az nem valós, a mögött nincsen valós tartalom. Te nem vagy megtörve. Te belőled, ez csak külső, emberi, amit te állítasz. Vigyázzatok, mert a lélek kész, de a test erőtelen. Az a külső ember, az erőtelen, az nem bírja azokat a próbákat elhordozni, amik következnek. Te nem vagy kész, te nem vagy megtörve, te nem vagy alázatban. És ugye tudjuk, hogy tovább aludtak. És Péter háromszor megtagadta Jézust. És Lukács evangéliumából szeretném felolvasni ezt a mozzanatot, mert ő megörökítette ezt a pillanatot is. Számomra ez egy nagyon megrázó motívum. Lukács evangélium 22. fejezetében felolvasom az 54-től 62. versig. Megfogván azért őt, mármint Jézust, elvezették és elvitték a főpap házába. Péter pedig követte távolról. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és együtt leültek, Péter is leült ővelük. És meglátván őt, egy szolgáló leány, amint a világosságnál ült, szemeit rávetve mondta. Ez is ő vele volt. Ő pedig megtagadta őt, mondván. Asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel azután más, látva őt, mondta, te is azok közül való vagy. Péter pedig mondta, ember nem vagyok. És úgy egy óra múlva más valaki erősítette, mondván, bizony ez is vele volt, mert Galileából való is. Mondta pedig Péter, ember nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És sokan azt gondolják, hogy ennyi volt, ugye megszólalt a kakas, Péternek eszébe jutott, amit Jézus mondott. De nem így volt, nem csak ennyi történt, és figyeljétek meg, hogy mi történt ezután. 61. vers. És hátra fordulván az Úr tekintett Péterre. És megemlékezett Péter az Úr szaváról. Amint neki mondta, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenve Péter keservesen sírt. Sokszor az Isten engedi, hogy kudarcok érjenek bennünket is. Belenged olyan helyzetekbe, ahol meglátjuk azt, hogy hogy nem az Isten szerint jártunk el, hogy nem ő nyilvánult meg belőlünk, hogy ez még mindig a saját énünknek a berögzött útjai voltak. És a legjobb ügyért, hát Péter nem azért ment oda, hogy most ő megtagadja Jézust. Ő nem azt akarta. Ő azért ment oda, mert ő neki a szívében vágy volt Jézus után. Ő Jézust akarta szolgálni. De az Isten megmutatta, hogy megtöretés nélkül, igazi alázat nélkül az ember csak szégyent hoz Krisztusra, még a legjobb ügy védelmében is. És Jézus figyelmeztette Pétert. Mondta neki, hogy meg fogsz engem tagadni. Mondta neki, hogy nem tudtál vigyázni velem egy óráig sem. De Péter nem hitte el. Nem értette meg, ő még mindig azt gondolta, hogy Péter jobban tudja, mint Jézus. Mit gondoltok, mi volt az Úr tekintetében, amikor ránézett Péterre? Haragudott rá? Elítélte? Én azt gondolom, hogy mélységes szánalom volt a tekintetében. Jézus tudta, hogy mi van Péterben, ő nem ítélte el, de ő tudta azt is, hogy Péter nem tud megállni, ha Péter Péterben bízik. És amíg Péter csak egy kicsit is bízott Péterben, addig kudarcra volt ítélve. És ott, amikor az Úr arcába nézett, nem amikor a kakas megszólalt, amikor az Úr arcába nézett, amikor a szemeit látta, akkor ott Péter összetört. Akkor megtört végre az a külső ember, megtört a büszke Péter, és rájött arra, hogy ő egy senki, és egy semmi. Annyira összetört, hogy nem ismerte magát a tanítványok közé sorolni utána. Jézusnak úgy kellett küldeni az asszonyokat, hogy mondjátok meg az én tanítványaimnak és Péternek, hogy feltámadtam, már amikor feltámadt, emlékeztek erre. Mondjátok meg az én tanítványaimnak és Péternek. Már nem merte magát a tanítványok közé sem sorolni. Mert átérezte azt, hogy ő egy senki. És nem csak úgy szájával kimondta, szívből tudta ezt, hogy ő tehetetlen, hogy ő nem tudja Krisztust szolgálni, hogy ő nem tud Krisztushoz hű lenni. Míg a legjobb szándék mellett sem. Keservesen sírt Péter. Te sírtál már a bűneid miatt így? Te sírtál már így, hogy Péter sírt amiatt, hogy hűtlen voltál az Úrhoz, vagy hogy nem tudtad őt felmagasztalni az életedben? Eljutottál már oda a te életedben, hogy nem tudom szolgálni az Urat a magam erejéből, hogy nem tudok Krisztus mellett tanúskodni. Csak elárulom őt. Csak szégyent hozok rá a viselkedésemmel, a megnyilvánulásaimmal, még a legjobb szándék mellett is. Ez egy rettenetesen fájdalmas és szégyenteljes dolog. Összetörni. De enélkül Krisztus nem tud felhasználni. De hadd mondjam el, hogy még ez sem elég. Még ez sem elég a teljes összetöretéshez. Kevés. Még van egy mozzanat Péternek a tapasztalatában, amit szeretnék felolvasni. János 21. fejezetéből, János evangélium 21. fejezetének a 15-től 19. verse. János 21, 15-től 19-ig ezt mondja. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondta neki. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondta neki. Igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is. Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki, szeretsz-e engem. És mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartad. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondva szólt neki, kövess engem. Látjátok, testvérek, nem az a célja Istennek, hogy a porban hagyjon bennünket. Péter keservesen megalázkodott, összetört, de Jézus nem hagyta ott abban az állapotban. Ő nem akarja az embert pusztán ebben a lelki mélységben hagyni. Jézus felemelte őt. Szükség van a hit beszédére. Nem arra van szükség, hogy most értelmetlenül odalökjünk Istennek egy-egy szeretleket. De ha te szívedben valóban ott van az Isten iránti ragaszkodás, ha te eljutottál oda, hogy lemondtál a te életedről, hogy semmi más nem fontos már számodra, csak Jézus, akkor valld meg neki, fejezd ki felé, mondd neki a hit beszédét, valld meg, hogy hiszel ő benne, hogy szereted őt, és akkor ad neked feladatot, akkor ad neked megbízatást, legeltesd az én juhaimat, akkor majd oda mész, ahová nem akarod. Nem oda mész, ahova te akarod, ahol a külső embered vinne, hanem oda mész, ahova Jézus visz. Oda mész, ahova Jézus vezet. Az árad belőled, amit Jézus beléd helyezett. Akkor megdicsőíted Istent, akkor nem szégyent hozol rá, akkor nem megtagadod őt, mikor jön a próba vagy a nehézség, hanem megdicsőíted őt. Mert ez az Isten akarata. Ő azt akarja, hogy mi megtérésre szomorodjunk meg. Nem azt akarja, hogy elkeseredjünk, hanem hogy megtérésre szomorodjunk meg. Mert azt mondja, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. És egy utolsó igét szeretnék felolvasni Pétertől, aki megtanulta ezt a leckét. Péter első levelének 5. fejezetéből, 6. verset, ahol Péter tapasztalatból mondja ezt a tanulságot számunkra. Hát 1 Péter 5-6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Fontos, hogy őszintén őszintén nézzünk Jézus arcába. Így szemléljük az életünket, így szemléljük a múltunkat és a jelenünket és a jövőnket is. Nézzünk Jézus arcába. Lássuk meg azt, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk. És engedjük összetörni minden büszkeségünket, minden önhittségünket, minden elsőségre való törekvést, és engedjük, hogy utolsók legyünk, és hogy ő magasztaljon fel bennünket, hogy az ő lelke tudjon áradni rajtunk keresztül. Kívánom, hogy minnyien megtapasztaljuk ezt az Istentől való valódi összetöretést, és hogy az a drága kenet tudjon belőlünk áradni, amit Isten minnyien gazdagon megad. Amen.